Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem valaki akarok lenni, hanem a közösségért tenni, hangzott el itt a rádióban jó ideje. Egy polgármester mondta ezt, aki most itt ül velünk a tetőteraszon. Demjén Istvánnal beszélgetünk Olá Baksa sorsáról, jövőjéről, perspektíváiról. Köszönöm, polgármester úr, hogy itt van velünk.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ez, hogyha valaki történelmet végez, mennyire teszi lokálpatriótává? Ha Szila születik, de azt mondja, hogy nem fontos, hogy valaki törzsgyökeres Szilágy Ballai, elég, ha vannak kötődései. Vannak-e Demjén Istvánnak kötődései? Van itt a helyi történetben két Demjén is. Van-e köze az oktató és politikus Demjénhez, illetve a Piktor Demjénhez?
Nincs egyáltalán semmi közünk, tehát legalábbis én nem tudok róla. Egyértelmű, hogy valamelyes lokálpatrióta vagyok, tehát mindig is tenni akartam azért a közösségért, amelyekbe élek. Még Zillahon voltam, én hát még gyerekcipőbe, azért annyira sokat nem tudtam. Aztán fiatalként elköltöztünk Szilágy Ballára, édesapám szülőfalujába, és aztán úgy teltek múltak az évek, egyre aktívabban vállaltam szerepet a közéletbe és a közösség életébe, elodáig, hogy majd 2016-ban polgármesternek választottak.
Nem hiányzik a katedra, az ottani munka, a tanárkodás?
De hiányzik, a tanárkodás egy része az nagyon hiányzik, az a gyerekekkel való kapcsolat, és maga az oktatási része, ami nem hiányzik, az a rengeteg papírmunkas dosszié, ami mögötte
van.
Van itt is
elég dosszié. Amennyi pályázatot lefuttatott, gondolom, hogy kell egy külön szekrényt venni minden mandátum után, hogy be lehessen tárolni.
Igen. Nagyjából igen, egy külön szekrényt, vagy egy külön levéltárat kell lassan fenntartani csak a pályázatoknak. Persze itt is rengeteg papírmunka van, de úgy érzem, hogy talán a tanügyben az egy probléma, hogy sokszor elhomályosítja az oktatásnak a lényegét az ilyen bürokratikus papírmunka. Jobban oda figyelhetnénk, vagy oda kéne figyeljünk a maga az oktatása, és nem a dossziék összeállítására és mindenféle papírok létrehozásába.
Én itt papírokkal matatok közben, és a jegyzetek között azért most már a harmadik mandátumát tulajdonképpen kezdi el. A csapat mennyire változott? Ugye 16-ban indul, megmaradt ugyanaz a testületben a magyarok aránya, az RMDSZ-es tanácsosoknak az aránya. Heten vannak a 13 fős helyi tanácsban. A régi gárdából úgymond hányan tartanak még mindig önnel?
Mindenki. Tehát az évek alatt nem változott. Hát egy személy, vagy talán egy személy változott, de hát ez nem érvadó. Ugyanaz az összeszokott csapat vagyunk, és ennek én különösképpen örülök, hogy jó, ütőképes, erős, összeszokott csapat. Ez fontos.
Beleértve az alpolgármestert is, aki a PNL részéről van. Ő is a régi?
Pontos vitok, a polgármesterünk az a PSZD részéről van. Eddig a PSZD részéről volt az, hogy ki lesz az alpolgármester, az csak sejtéseink vannak, ugye ezt a helyi tanács választja meg.
Szavazás, de ott is valahol a kontinuitás lenne a szerencsésebb. Most nem akarok befolyásolni innen Kolozsvárról egy helyi döntést.
Nem is lehet ezt befolyásolni, hát ez, ennek majd lesz egy politikai döntése, eldöntjük azt, hogy körvonalazódik már, igen, hogy marad minden a régiben, de hát ez még a jövő titka, a jövő zenéje.
Azért érdekes ez a Szilágy megyei község, mert hogy Olá Baksa a neve, a nevéből adódóan is Baksán románok laknak többségben, és van még hát Szilágy Ballán, ami magyar többségű, kívül Ökörító és Sólyom mező, vagy Hosszú mező, ahogy szokták inkább nevezni, itt viszont szintén román többség van. Tehát ha jól megnézzük a demográfiai összetevőket, akkor van egy enyhe többségű román populáció, van egy növekvő, utóbbi 10 évben növekvő, mint egy 10%-ot kitevő roma közösség, és a fennmaradó rész az a magyarság. Úgyhogy így, ha dróntávlatból nézzük, akkor tulajdonképpen egy kisebbségben levő magyar közösségből választott polgármester vezeti a községet, ezt a 4 településből álló konglomerátumot.
Igen, tehát kisebbségben lévő demográfilag vagy nemzeti nemzetiségileg kisebbség, politikai erőt vagy politikai viszonylatban pedig többséget alkotunk. Tehát ez ebben rejlik a titka az, hogy a magyar közösség egy erős politikai szervezet mögött tömbben kiáll egy politikai szervezet mellett, és ennek köszönhető az, hogy sikeresek vagyunk most már harmadik választáson.
16-ban rendezetlen állapotokat örökölt meg, és akkor finoman fogalmazok. Iratok, le nem zárt, túl drága vállalkozások, most látom így bólogat, nem szívesen emlékszik erre a periódusra, de hát a kronológiához hozzátartozik, a történelem tanárként nem lehet ezt a periódust ad acta tenni csak úgy.
Hát ez így igaz, tehát mai napig, hogyha visszaemlékezek az első napomra a polgármesteri hivatalba, tehát mindenki, amikor azt mondja, hogy polgármester és polgármesteri hivatal, hát az egy jó munkahely, mindenki azt mondja, igaz, sokat emlegetik, hogy az a bizonyos bársonyszék, azt elég sokan emlegetik.
Hát nincs is irodája Demjén Istvánnak, hanem egy nagy teremben dűlnek össze, ha jól tudom, tehát egy gyűlésterem az, ahol
hát, évekig, tehát azt kell tudni, hogy amikor én polgármester lettem, amikor első nap elmentem a sírás környékezett, olyan állapotok voltak, tehát szemét, mocsok, fertő, ami egyszer lehetett, régi leharcolt bútorzat, nem működő villamoshálózat, fűtésrendszer, tehát nagyjából mindig azt szoktam mondani.
Hirtelen arra gondolt, hogy úristen, hát ezt vállaltam.
Kellett ez nekem. Tehát ez volt az első gondolatom, hogy kellett ez nekem, tehát megvolt ennek a furcsa bája ennek az egésznek, hogy reggel, amikor bementél először, az egérürülőket kellett leseperned az asztalról, és nem
túlzok. Igen, az egy olyan origó, ahonnan csak fölfele lehet.
Igen. És aztán lassan-lassan megpróbáltuk ezt fölépíteni, meg kellett először is nézni, mire van szükségünk, mik azok a prioritások, amik mentén el kell kezdjük a fejlesztéseket, de az első napok, első hetek, első évek azok siralmasak vannak, addig még a maga a polgármesteri hivatal infrastruktúráját pontra tudtuk tenni, hogy ott egy élhető, dolgozható irodánk legyen. Mindig viccesen mondtam, hogy el kellett döntsük annak idején, hogy azt akarjuk, hogy télen fűtésünk legyen, vagy a számítógép menjen, mert a kettő egyszerre az nem ment, mert az áramhálózat az nem bírt a kettő. Tehát ilyen állapotokból indultunk ki, aztán én úgy gondolom, hogy ez sikerült elég szépen felépíteni, hogy
minden egyes mandátum végén volt egy összesítés. És akár úgy is, hogy fotókkal illusztrálva, de úgy is, hogy listák. Tehát, hogy egyfajta, hát ilyen teljesítmény lajstrom, ezt tettük meg, ez van folyamatban, ez következik. Ez miből adódik, ez a rendszeresség, ez az alaposság? Van a családban is egy ilyen rendszeretet, hogy akkor a dolgoknak van egy maga módján elhatározott glédába állítása, vagy...
A családra egyáltalán nem jellemző az, hogy nagyon rendszerető és nagyon precízek lennénk, viszont én úgy gondolom, hogy a közösség, a község lakosainak, az állampolgárok tájékoztatása az fontos, az, hogy lássák azt, hogy honnan indultunk, mit sikerült teljesíteni abból, amit ígértünk. Az túlzás, hogy azt mondani, hogy ígértünk, mert én azt szoktam mondani, hogy nem igazán szeretek ígérni, sőt, általában nem is szoktam ígérni, hanem azt mondom, hogy megpróbáljuk megvalósítani. Mert a romániai közigazgatási rendszerbe ígérni az eléggé felelőtlen, mert nem csak rajtunk múlik az, hogy sikerül valamit véghez vinni, vagy nem sikerül, és innen jön ez, hogy az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy mi történik a községben, a közösségünkben.
Említette, hogy a sok iratmunkával túl bürokratizált az oktatási rendszer, és hogy ez is némileg elriasztja a leendő pedagógusokat, de hát gondolom, hogy azért a helyi közigazgatás sem mentes a papírmunkától. Ezt hogy oldja meg? Van külön titkár, aki ezzel bajmolódik, miközben Demjén István járja a községet, a 4 települést? Mert ezek, ha a térképen megnézi az ember, tulajdonképpen nincsenek túl távol egymástól, de azért így végig kell járni a völgyet, vagy hát egy jó adagot, hogy azért mindenhova eljusson az ember.
Tehát ez nehézkes, tehát ez mindig nehézkes maga a papírmunka egy pályázatnál is, hát az hatalmas iratcsomókat jelent, van egy jegyzőnk, és azon kívül mindenki végzi azt a munkát, amiért felel, minden ki megvan, hogy miért felel a polgármesteri hivatalon belül az alkalmazott.
Amikor átvette 16-ban, kapott egy csapatot is, akik ott már működtek. lecserélődött ez a tisztviselői háttér idővel, vagy ők maguk is menet közben profizálódtak, felnőttek a feladathoz?
Maga a köztisztségviselők nem változtak, azért azt is tudni kell, vagy keveset változtak, azért megpróbáltunk olyanoktól, akiket nem tudtuk kellőképpen motiválni, azokat megpróbáltunk megválni tőlük, tehát úgy mondom, hogy motiválni, mert azért próbáljuk az embereket motiválni, azokat igen, azoktól megváltunk, de ez nagyon kevés. Tehát egy vagy két ember volt, aki köztisztségviselő volt, akitől sikerült megválni. Azt is azért tudni kell, hogy elég nehéz megválni köztisztségviselőtől.
Tehát hát perek vannak, igen, és igen, hosszadalmas, időnként hosszadalmas. Nem biztos, hogy a
polgármesteri hivatal javára döntenek. Sikerült megválnunk az ilyen alkalmazottól. Egy elég jó csapat van, tehát szerencsére nem kellett változtatni. Mindenki megértette azt, hogy ebbe a hivatalba dolgozni kell. Előzőleg volt egy olyan elődöm, aki nem sokat járt be a hivatalba, nem azért, mert járta volna a települést, hanem azért, mert más ügyekkel volt elfoglalva, és egyértelmű, hogyha a közigazgatási egységnek, a polgármesteri hivatalnak nincs egy vezetője, aki átlássa, hogy ki mivel foglalkozik, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a munkát félretegyük, vagy egyébben foglalkozunk. Én úgy látom, hogy sikerült őket motiváljam kellően. Ezt úgy kell elképzelni, hogy eleinte elég nagy gond volt a pontosság, aztán ezen nagyon jó sikerült változtatni, mert mindig én nyitom ki a polgármesteri hivatalt reggel, és én vagyok az utolsó, aki elmegyek, és ezáltal elég jól tudjuk ezzel motiválni az embereket. Persze olyan helyzetek...
Szóval olyan volt, hogy a legelején néhány órát levágott a polgármester? Vagy?
Nem feltétlenül kellett ezt levágni, hanem megszokták azt, hogy reggel van valaki az ajtóba, aki nézi az órát. És akkor azzal úgy eléggé motiváltak lettek. Nem voltunk ennyire drasztikusak, nem is kellett ennyire drasztikusak, vagy drákolyak legyünk, hogy levágjunk.
Mandátumok szintjén hogy telik az idő, polgármester úr? Azt szokták mondani, hogy ha helyben akarsz valamit mozdítani, akkor nem elég a 4 esztendő. Most már túl vagyunk a 8-on is. Ez már azért úgy rálátást biztosít, és valamiféle, nem azt mondom, hogy elégedettséget, de elegendő információt ahhoz, hogy az ember lássa, hogy az útnak a közepén van, vagy még mindig van ebből a vállalt távból jócskán. Mit hoz a harmadik mandátum? Az emberek megszokták, ugye 16-ban jön Demjén és csapata, valami változik látványosan és tartósan, és átgondoltan. Második mandátumban ez megerősödik, ez a feeling, ez az érzet. Mit lehet pluszolni, hogy akkor harmadik mandátumra, én láttam a listát, tehát vannak ott folyamatban levő még az előző 4 évből be nem fejezett munkák és további ügyek, gondok, tételek, de hogy ilyenkor van egy ilyen összegzés, nyilván kényszer, de egy másik fajta impulzus is, hogy akkor jó, akkor a harmadikban hogy lépünk szintet?
Egy polgármesteri hivatalban, egy közigazgatási egységben mindig van munka. Tehát mindig új kihívások vannak, mindig megpróbálunk többet teljesíteni, legalábbis én úgy érzem, hogy igyekszünk afelé, hogy jobban teljesítsünk, még jobban. Hát még vannak olyan beruházások, amiket nem tudtunk lezárni sajnos.
Hát ez a nagy infrastruktúrás a gáznak az ügye.
A gáz és szennyvízhálózat, ami nekem az egyik fájó pontom az a szennyvízhálózat, hogy még nincs egy működő szennyvízhálózatunk. Mind a mellett, hogy finanszírozási szerződésünk alá van írva, de annyira hosszadalmas és bonyolult maga az engedélyek beszerzése nálunk. Ez az egyik nagy gond szerintem ebben az országban, hogy még oda kerülsz, hogy engedélyeztetsz egy munkálatot.
Addig az infláció megeszi lepályázott összegnek
igen,
nagy
és
részét.
És olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy közel vagy a városhoz, és át keresztül megy a településen a vasút is, európai út is, és esetleg még van egy nagyobb macska folyód, vagy patakod, akkor el vagy lényegében ásva a különböző engedélyek beszerzésével.
Hát ez mind, amit sorolt, ez mind érvényes itt.
Igen, ez
a régióra. Hogyha arra gondolunk, hogy itt egy interetnikus környezetben kell úgy igazgatni 4 település közösségét, hogy 2 dolog legalább szem előtt legyen, hogy egyik se érezze magát másodiknak vagy harmadiknak településként, és egyik etnikum se gondolja azt, hogy hát akkor mi egy kicsit úgy árnyékba kerültünk. Hogy működik ez a napi egyensúlyozás?
Nem volt ez egyszerű, tehát én voltam az első magyar, anyanyelvű magyar polgármester a településnek. Azelőtt soha nem volt magyar polgármester. Tudni kell, hogy Baksa szülöttje, Szimjon Bernóczy, a román nemzeti érzelemnek
Igen, a 48-as ébredés egyik vezér alakja.
Egyik vezér alakja, megteremtője volt ennek a nemzeti ébredésnek, nem volt ez annyira egyszerű.
Történelem tanárként meg még pláne érdekes rálátása van erre a viszonyrendszerre.
Igen, tehát először első mandátumban elég furcsán néztek rá első napokban. Ez annak is tudható volt, hogy azért kampányban ezt azért megpróbálták mindig ellenük fordítani, hogy
Még most is.
Tehát júniusban volt talán a legdurvább és legkiélezettebb ez a nemzeti kártya, olyannyira, hogy én mindenhol elmondom, hogy választás napján szinte, vagy lehet, hogy nem is túlzok, de lincs hangulat volt, amikor megvoltak az eredmények. Sajnos. Tehát első mandátum az nagyon nehéz volt, addig még megértették az emberek, hogy nem azt mondom, hogy tökéletesen románul beszélő, de 90%-ba jól beszélek. Nem mondhatom, hogy 100%, de 90%-ba jól beszélek. Nem lesz itt semmi gond, ugyanúgy a templomban ugyanúgy lehet románul beszélni. Ha bejössz a polgármesteri hivatalban, nyugodtan beszélhetsz románul, nincs ebből semmiféle gond. Először elég nehezen nyelték azt le, hogy...
Én azért csodálkozom, mert hogy azt mondja, hogy most júniusban is. Tehát azért volt két alkalom rájönni arra, hogy itt nem lesz revans, nem lesz semmiféle favorizálás, szóval, hogy...
Sajnos az utóbbi időszakban egy kicsit én úgy látom, hogy nem csak nálunk, de úgy Románia szerte ezek a szélsőségek ismét felütötték.
Begyűrűzött ez az országos hangulat?
Szerintem igen, ez is hozzájárult. Különböző szélső jobboldali, vagy minek nevezzem, pártok azért megjelentek, és talán ennek is köszönhető, meg hát van egy olyan réteg, ami vevő erre.
Romákról azért ne feledkezzünk meg. Ahogy elnéztem a népszámlálást, a dinamika az arról szól, hogy enyhén mint egy 3%-kal csökken a magyar lakosság aránya, jobban valamivel a román, és hát eléggé határozottan növekszik a cigányságnak a számaránya, ugye 7-ről 13-ra, vagy 10 körülre.
Sajnos Romániában elmondhatjuk azt, hogy a népszámlálási adatok nem a legpontosabbak, ebből kell.
Na, de itt pár ezer emberről van szó, polgármester, csak tudja a saját portáján, hogy hányan vannak.
Épp ezért mondom, hogy nem feltétlenül nőtt olyan számára, tevően a roma közösség, van egy roma közösségünk, a legnagyobb a Szilágy Ballán. Van, ugyanúgy jelen vannak Baksán is, hosszú mezőn két család van is.
Ez Ballán egy cigány sort kell elképzelni?
Egy külön falu részük van. Én mindig azt mondom, hogy büszkélkedek a Szilágy Ballai cigányok, a roma közössége. Ők azt mondják, hogy cigányok. Én büszkekedek mindig velük, mert ők külföldön dolgoznak, tehát róluk tudni kell, hogy az év 80%-ában nincsenek itthon, külföldön dolgoznak, Spanyolországban és Franciaországban szőlészetekben, ők nyári hónapban szünet előtt itthon vannak egy-két hónapot, akkor hatalmas nagy palotákat építenek fel, és...
Tehát szőlészet itt is van Ballán, miért nem lehet ezt helyben megoldani?
Nyugodtan. Hát az, hogy szőlészet van, az túlzás, hogy van egy szőlőhegyünk, inkább azt mondanám, viszont jobban meg vannak fizetve az emberek, még Franciaországban, Spanyolországban.
Öreghegy, Diókert, Nagyhegy, Kankor, Hajnalhegy, Csipkés, és így tovább. Csak mondom, hogy azért nem egy kicsike.
Igen, hát valamikor majdnem 300 szőlészet, hektáron termesztettek szőlőt, most már azért ez visszaesett, szinte 300 hektár, ez 80-as években volt, 90-es évek elején. Aztán miután visszakapták az emberek a földjeiket, ez még egy pár évig ez így működött, de aztán lassan-lassan elhanyagolták, ott hagyták a szőlőket. Most is azért még számottevő a
szőlészet. Van találkozó, és hát olvas. Én nem jártam ott helyben, de hiszek annak, hogy a falu, és nem csak, hanem a községnek is a hírnevét, a szilágyballai borok viszik, és hát növelik.
Egyértelmű, tehát büszkék vagyunk a borainkra, de hát nem tudjuk felvenni mi a versenyt egy nagy szőlészettel, aki több 10 vagy 100 hektáron dolgoznak. Szóval mi kis termelők vagyunk, a legnagyobb.
Csak Kárásztelek túl közel van.
Nem befolyásol. Tehát minket,
vagy akkor, akkor maradjunk Sámson.
Minket Kárásztelek is, kémeri szülőzetek nem befolyásolnak, mert mi tradicionálisan még mai napig, már mondhatni, a 100 éves technológiát használjuk. Mi azt szoktuk mondani, hogy a bor az olyan, mint a gyerek, naponta meg kell nézni a kis pincébe, és így tovább, és így tovább. Tehát mi nem is kell hozzájuk mérjük magunkat, vagy hozzájuk hasonlítsuk, mert egészen más a kettő, nem ugyanaz.
62 vagy 63 környékén veszíti el a községközponti státusát Szilágy Balla. Ez mennyire nyomasztotta az ottani közösséget, vagy mi maradt ebből? Én csak azért kérdem, mert hasonló helyzetet, ott már Rajon központuságát vesztette el annak idején nyárát Szereda, Erdőszentgyörgy javára, és én egy évet ott töltöttem, és nagyon benne volt a helyi közösségben, hogy ők valamikor fontosabbak voltak adminisztratív szempontból. A városi mi voltukat is ugye kvázi megtartották tudatukban, és ez egy ilyen kollektív sérelemként él tovább. Ballában mi a helyzet?
Tehát 68-ban, amikor volt a közigazgatási átrendezés, akkor került át Balláról
Baksára
a közigazgatási központ annak idején. Hát persze, hogy az embereket rosszul érintett. Tehát...
Ne bújjunk az ujjunk mögé, van egy nemzeti vonatkozása is, ugye?
Igen.
Tehát a magyar többségű faluból átkerül.
Igen, hát ez gondolom ez nem egy csak értelme. Nálunk, hanem országszerte ez az országnak a politikája volt, hogy a román közösséget kell inkább favorizálni. Hát el lehet képzelni azt, hogy mit érzett a Szilágy Ballai ember, amikor volt egy emeletes, gyönyörű szép polgármester hivatala, és aztán amilyen brutális volt az a kommunista rendszer, azt úgy megoldotta, hogy traktorokkal, sláncokkal megkötötték az ablakoknál, és egyik napról a másikra ledöntöttek egy emeletes polgármesteri hivatalt, ami addig községnek a központjával. Tehát el lehet képzelni, hogy mennyire...
Senkit nem zavart elvileg? Vagy mégis ezek szerint?
Mindenkit zavart. Tehát egyértelműen, akik akkor éltek és szemtalai voltak.
Hogy az épület nem zavart senkit, nem volt senkinek útjába.
Nem volt senkinek útjába.
De ezt akkor most ennyi év után, hát nem csak abban a kontextusban kérdem, hogy most magyar a polgármester, de valahogy feldolgozták a ballaiak?
Persze, ez a 80-as, 90-es években ez egy fájó pont volt. Az, hogy le kellett menni 3 kilométert
ügyintézni.
Napjainkban azért már nem annyira nehéz ez a táv megtétele. Ugye szinte minden családban, vagy elmondhatni, hogy minden családban legalább egy autó van, sőt, 2-3 sok helyen mindenki autóval jár. Annyira már nem érzi ezt távolságnak. Persze, hát még mindig az időseknek ez egy távolság, ami talán jobban fáj az, hogy az orvoshoz le kell menni. Akkor mindent átköltöztettek, az inkább fáj, mert az idősebb generáció.
Na de van egy felújított rendelő közben azért.
Igen.
Tehát, meg felújított iskolarendszer. Én azt figyeltem meg, hogy az, hogy valaki tanárként kezdi a pályáját, azért nyomokban megmarad a további tevékenységében is, mert Demjén Istvánnak a 2 mandátuma alatt az oktatási hálózat azt tulajdonképpen mondhatni megújult mindenféle tekintetben, még akár úgy is, hogy új óvoda is.
Tehát ezt úgy érzem, hogy nem csak egy volt pedagógusnak, vagy egy pedagógusnak kell legyen a szívügyelem, szerintem minden polgármesternek az, hogy a jövő nemzedéket...
Van jövő nemzed? Tehát van olyan demográfiai utánpótlás, ami ezt a történetet fenntartja? Tehát számszerűen be lehet indítani az osztályokat, nem fáj...
Vannak kisebb gondok, de a tendencia azt mutatja, hogy hát volt egy hullámvölgy, és abból a hullámvölgyből azért lassan ívelünk kifele. Egyre több család van, aki nem 2 gyereket, hanem 3 gyereket is bevállal, úgyhogy ez a tendencia talán egy kicsit növekvő szintet mutat.
Facebookon láttam, hogy nagyon gyakoriak az esküvők, mert hogy megjelenik a polgármester az ifjú párral, tehát jó, most nyár is volt, valószínűleg ez a...
Igen, elég sok esküvő van, annak örülünk, hogy elég sok fiatal visszajön, tehát olyan, aki külföldön dolgozik, azért abban gondolkozik, hogy Szilágy Ballán épít házat, úgyhogy ez a tendencia, ez remélem legalábbis nem lesz lefele ívelő, hanem növekedni fog a gyerek létszám. Az oktatás az egyértelmű, hogy az mindig is a szívügyem volt, az is lesz ezután is, mert ha olyan körülményeket biztosítunk, ahol a gyerek jól érzi magát, szeret iskolába menni, akkor a szülőnek is otthon kevesebb gondja van azzal a gyerekkel. Ezt gondolom a szülő...
Sőt, hát after school is, ugye, ott van a tervek, vagy most már meg is valósult?
After school-on sajnos még nincs.
De akkor ez a jövendőről szól.
Jövendőben, igen. Egy hosszított program óvodát, az most a tervben van, tavaly sikerült befejezzük az építését egy új óvodának, azt már úgy képzeltük el, hogy hosszú programos óvoda legyen. Persze itt is még tartanak a különböző engedélyeztetések, a tanügyi rendszer különböző intézményei jóvá kell hagyják, de hát ez már most már az iskola tér felén van, ő foglalkozik vele.
Játszóteret viszont mindenhova, mármint ilyen köztéri játszó lehetőséget azt telepítettek.
Igen.
Mi a helyzet az egyházakkal való együttműködéssel itt? Rendre az szokott történni, ugye van egy helyi költségvetés, és akkor a kultúra, egyházak, sport, hát mondjuk ez úgy egy szelet, vagy nagyjából azt a egy részét leszokta a büdzsének foglalni. Az eddigi tapasztalatom így településvezetőkkel az volt, hogy mindig leülnek, felekezeteknek a képviselőivel átbeszélik, és akkor van egyfajta, hát algoritmus, vagy prioritizálás. Szóval mindenképpen nem úgy jönnek ezek az összegek és támogatások, hogy az illető gyülekezet ne tudna róla, ne hagyná jóvá, vagy ne igényelni.
Én azt mondom, hogy jó viszonyunk van az egyházakkal, tehát megpróbáljuk, ahol lehet segíteni, tehát amilyen szinten lehet, ez nem mindig lehet, hogy pénzbe tudjuk segíteni, lehet, hogy
közmunka, engedélyek,
besegítünk, ahol tudunk, nekik is rendezvények vannak, ott is megpróbálunk helytállni alkalmazottakkal, amivel tudunk, és persze, amikor lehetőségünk van, vagy a büdzsé megengedi, akkor az egyházak irányába is próbálunk pénzt jutatni. Ezt ők meg kell, hogy pályázzák.
Azt mondják, hogy Demjén István megfogja a lapát nyelét, tehát, hogy nem az a típusú polgármester, aki kimegy, és ahogy szokták mondani, megtekinti a munkálatokat, hanem, hogy gyakran ott van a tényleg effektív résztvevő munkálkodók között.
Ez így igaz. Tehát mi egy kis polgármester hivatal vagyunk, összesen vagyunk 22-en. Ebbe beletartozik az éjjeli őr is, és beletartozik a könyvelő is, a jegyző polgármester, alpolgármester, mindenki. Én mindig annak vagyok a híve, hogy amit meg tudunk mi oldani saját magunk, az mindig olcsóbb, ez egyértelmű. És amikor olyan helyzetek vannak, hogy meg kell fogni a lapát nyelét, akkor megfogjuk a lapát nyelét, én is, mindegyik kolléga, bármi legyen, persze férfiakról van itt szó, mert többnyire elég kemény fizikai munkáról van szó, egy-egy napot, vagy ha van egy hirtelen valamit meg kell csináljunk, akkor mindenki ott kell legyen, mert van nekünk három munkásunk, de hát három munkás az elég
kevés. Az nehéz elosztani négy faluba.
Elég kevés, igen. Tehát talán a legnagyobb ilyen munkálat, amit véghez vittünk, az a régi óvodának a lebontása volt, amit hát azt mondtuk, hogy inkább azt a pénzt megspóroljuk és befektetjük az új óvoda építésébe, mint hogy kiadjunk.
Ja, hogy egy cégnek, hogy
egy cégnek elég hatalmas nagy összegek voltak, és így megmaradt egy csomó faanyagunk is, amit utána fel tudtunk használni. Igaz, hogy ez 2-3 hét betelt, ezt nem úgy kell képzelni, hogy én állandóan ott voltam.
De ez a kalákás hozzáállás, ez úgy jellemző egyébként a Szilágyballai, vagy akár a többi falvak közösségeire, hogy akkor tehát összeállnak vannak, és egymást segítik?
Hát ilyen házépítéseknél ilyesmi már nem, de,
már nem.
De ha egyháznál fát kell vágni, hogyha temetőt kell letakarítani, és így tovább, akkor még jellemző ez a kalákás megoldás.
Augusztus végén van községnap, ez minek tudható be, mert ha abba gondolkodunk, hogy azért a szüret az egyik legnagyobb esemény, Ballán mindenképp, de gondolom, hogy azért Baksán is van egy-két szőlőtőke, miért nem ősszel van a település, tehát, vagy a község napja?
A község napja az, tehát van egy község nap Baksán is, van egy község nap Ballán, vagy közösség napja.
Értem.
Az egyik, a Baksai az mindig Simeon Bernut születésnapjához legközelebb eső vasárnap. Ballán általában ősszel történik a falu nap, közösségi nap, nevezzük.
Népek aminek átjárnak, mert ugye 3 kilométer átjön a Baksai megkóstolni a Ballai bort, vagy csak úgy kíváncsiságból megnézni, hogy mullatnak ezek a szomszéd faluban.
Igen.
És viszont?
Igen, többnyire igen. Nem azt mondom, hogy most már mindenki átjön, de van átjárás. Tehát van átjárás. Ezért is rendezzük ezeket az eseményeket, hogy azért ismerjük meg egymást, mert azért voltak évek, amikor nem igazán volt átjárás, vagy nem igazán
közeles mellett élés volt.
Igen, inkább azt mondanám is, hogy egymás mellett élés volt. Most azért átjárunk üzletbe, átjárnak üzletbe. Tehát az idei volt az első alkalom, amikor augusztus végére temeztük be Szilágy Balán a falunapot, mindig ősszel van, mert szület környékén. Az idei évben, évelején, amikor ezt elhatároztuk, és lefoglaltunk zenekarokat, és így tovább, és így tovább, akkor az volt a kiinduló pont, hogy ne kampányidőszakba tegyük a rendezvényeket, hogy ne azt mondják, hogy azért
ja, hogy
szervezzük,
hogy, a része.
Igen, hogy legyen egy kampány konnotációja az egésznek, hanem amikor elhatároztuk, akkor azt néztük, hogy mikor nincs kampány, aztán ez évközben megváltozott, mi maradtunk ugyanannál a dátumnál, de érdekes módon augusztus végén megkezdődött a szünet is, egy olyan jó évjárat volt, az idei év meleg év volt, hogy már megkezdődött a szünet is, úgyhogy szőlő már volt a rendezvényen, sőt most is.
Azt mondja, hogy jó lett a termés, vagy legalábbis korai szüret az mindig valamilyen biztató előjel. Ez a, valahogy a számvetésnek is a pillanata, de ugyanakkor a rákészülődés. Helyi költségvetésről lehet, hogy még aránylag korai beszélni, mert ugye még nem tudjuk az országosat sem, de azért az előző évek tapasztalatából gondolom, hogy egy vázlat már összeállt, hogy körülbelül mi lenne az, ami nagy vonalakban a jövő évi büdzsé szempontjából nagyon fontos lenne, és akkor úgy próbálják hát kisakkozni, vagy legalábbis elképzelni pillanatnyilag, hogy akkor hogyan is néz ki Baksa. Tehát 2025-ben.
Egyszerű, mert tudjuk, hogy mire kell a pénz, és a legfontosabb az, hogy a fejlesztéseket az önrészt azt tudjuk biztosítani. Elég sok futó projektünk van, és ennek az önrésze elég sok pénzt elemészt, meg a különböző engedélyek beszerzése, ami...
Ilyenkor helyi adó, hát módosítás, nem mondom, hogy emelés szóba kerül, mert hogy az önrész... nek a biztosítása, vagy növekvő önrész igény, akkor valahonnan forrásokat kell előteremteni, és ez az egyik eszköze.
Tehát azért megpróbáljuk, amikor adónövelés, minden évben van adónövelés, mert kell igazodni az inflációhoz, de azért megpróbáljuk nem túlterhelni a lakosságot.
Mennyire tőkeerős ez a község most így általában Cuzánben veszem, tehát hogy kis- és középvállalkozóknak az aránya és a...
Sajnos nem túl rózsás a helyzet. Lévén közel, talán ez is a magyarázat, a Lévén közel Zila város, elég sokan bejárnak dolgozni, és ezért nem kisvállalkozások nem igazán vannak. Hát van egy-kettő, nem mondom, van egy építkezési vállalkozónk, akinek 80 embert foglalkoztat, talán ő a legnagyobb vállalkozó, azon kívül különböző kisebb üzletek, üzletecskék, családi vállalkozások vannak, nagyon sokan dolgoznak építkezésbe, és nagyon sokan bejárnak Zilakra dolgozni.
Térjünk vissza még legalább egy pillanat erejéig a borászathoz. Ott valami a visszakapott szőlők és a mostani állapot között valami megcsúszott? Lehetett volna azt jobban csinálni profibban, szakmailag és település menedzsment szempontjából?
Hát egyértelmű, hogy a 90-es évek elején lehetett volna ezt jobban csinálni. Most
hát ennyi év,
ennyi év táblatából könnyű.
De hogy ez téma, úgy egyébként a szőlős gazdák szempontjából, hogy érzik azt, hogy ott volt egy lehetőség, volt egy visszakapott ugye pillanat, és nem tudtak felnőni hozzá, vagy elszoktak, vagy mi történt valójában? Mi a magyarázata annak, hogy létezik, tehát de nem úgy, mintha...
Tehát azt tudni kell, hogy Szilágy Balán létezett egy infrastruktúra, ami egy feldolgozó üzem volt, a szőlőfeldolgozó üzem. Az létezett, megvolt, jól működött, csak, hát nem csak nálunk, hanem elég sok helyen. Senki nem akart hallani társulásról. Tehát a 90-es évek elején bárki, aki azt mondta, hogy...
Nehéz ügy volt.
Társuljunk. Igen. Nagyon kevesen értették meg a lényegét. Mindenki örült annak, hogy visszakapta a saját földjét, vagy a nagyszülei földjét, és akkor úgy gondolta, hogy abból a virágzó gazdaság lesz, de sajnos ennyi év távlatából látjuk azt, hogy az egyetlen megoldás, ami meg lett volna, az a közösbe termelés, vagy legalábbis összegyűjtés, és abból egy minőségi bort készíteni, mert effektíven nem tudsz betörni egy nagyobb piacra a boroddal. Hát a legnagyobb termelők is 5-6-7 ezer liter bort termelnek, ami nagyon minimális, hát gondoljunk abban, hogy egy nagy üzletlánchoz bekopogtatsz ennyi palacborra, vagy ennyi üvegborra, hát az nagyon kevés.
Igen, az nem tétel.
Az nem tétel egyáltalán. Egyértelmű ez, hát nem a mi kezünkből, hanem talán a szüleink kezéből ez kicsúszott, nem értették azt meg, hogy miben rejlik ez, vagy miért lenne ez fontos mindenki számára.
Nem lehet egy kitörési pont? Tehát azért tradíció van, adottságok, tehát azért ezek az előbb felsorolt hegyek jól pozícionáltak, sok fényt kap a szőlőhegy, és akkor ahelyett, hogy valami nagyon formabontó projektbe vagy perspektívába bonyolódna az ember, akkor visszanyúl ahhoz a tradícióhoz, ami picit megroppant, de még ott van.
Igen, picit megroppant, maga az infrastruktúra az már nem létezik, tehát azt azért tudni kell. Meg még, hát még kell legyen egy generációs váltás, én úgy érzem. Tehát
nyilván ez se úgy van, hogy két mandátum, mert amíg telepítik, amíg lefagy, vagy nem fagy lesz, ez egy lutri, ezt én érzem, csak úgy ugyanakkor azt is sejtem inkább, nem tudom, csak sejtem, hogy ott van még valamilyen potenciál, amit egy kis rásegítésre, egy kis, hát nem tudom, valamiféle tuninggal.
Próbálkozások ez irányban voltak. Sajnos még most is nem értik, vagy nem, hogy nem értik az emberek, mert van, aki megérti, csak az, hogy társulás nem arról szól, hogy első évben abból pénzt fogsz kivenni. Tehát itt még mindig azon a szinten vagyunk, hogy
abban... Jövőre nekem mi lesz belőle, igen.
Tehát sajnos még nagyon sokan nem tudnak távlatba gondolkodni. Tehát ez az egyik nagy gond, hogy először még lehet, hogy tudnak is távlatba gondolkodni, viszont nincs meg az a kellő pénzösszege, hogy ezt nélkülözze és egy távlatba befektesse. Próbálkoztunk, többször összeültünk beszélgetni, de nehéz, nagyon nehéz.
Távlati gondolkodás, és mégis van egy aránylag szűk 4 éves mandátum. Ilyenkor mi zajlik egy polgármesterben, és konkrétan Demjén István agyában, hogy látja, hogy mit szeretne, látja, hogy mi hiányzik, és ugyanakkor azt is látja, hogy ennek a kifutásnak időbeli határai. Ebben van egy feszültség, ezt hogy lehet kiegyeztetni, vagy egálba hozni? Időnként a perspektívikus elképzelések meghaladnak 4 éveket, 8 éveket, tényleg távlatiak.
Hát igen, nem egyszerű, mindig azért látjuk azt, hogy mi az, ami hiányzik, azt látjuk. Aztán ez a kérdés, hogy tudunk rá finanszírozást szerezni, vagy nem, mert ez mind hiába látott-e, hogy neked mire lenne szükséged, ha épp az országon belül arra nem tudsz pályázni, vagy nem lehet. Nem egyszerű, megpróbálunk mindig utakat keresni, finanszírozást keresni azokra az elképzeléseinkre, amiket meg szeretnénk valósítani.
Ez a megyében hogy csapódik le? Mert ugye mindig, ha azt nézzük, hogy egy településnek az érvényesülése milyen eséllyel valósul meg, akkor uhatatlanul a kisebb régióban kell széttekinteni, ahol szintén vannak versenyzők. A források végesek, nagyjából ugyanarra pályáznak, tehát hogy nem zárhatjuk ki azt, hogy van egyfajta, tegyük fel, jó esetben egy pozitív versengés. Ez hogy néz ki? Hogy néznek Baksára, Zilahról például, a megyeszékhelyről? Hogy látják ezt a két mandátumot? Vagy tehát a két mandátumon keresztül a községet?
Én úgy látom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert van egy megyetanácsalelnökünk, aki mindig ott van, hogyha szükség van rá. Ez nagyon fontos. Ugyanúgy ott vannak a parlamenti képviselőink. Előttünk mindig nyitva van az ajtójuk, legyen az Zila, vagy legyen az Bukarest. Persze, hogy létezik egy bizonyos versengés is, vagy nem feltétlenül, hogy versengés, de azért mindig megnézzük azt, hogy mi van körülöttünk, tehát mindig viszonyítjuk valamihez, vagy valakihez magunkat. Persze ez egy téves dolog, mert mindig mondom, hogy két település nem tudsz össze, vagy nem lehet összehasonlítani, mert kisebb település, nagyobb település, több vállalkozás, kevesebb vállalkozás, és
jó, de hát azért csak stimulál ez a komparatisztika valamilyen szinten, vagy ötletek ad, vagy azt mondja, hogy nekünk annyi erőnk nincs, és nem is érdemes olyasmivel.
Egyértelmű, tehát nagyon jó, mert az a Zilah völgye, ott mind ugyanabból a pártból vagyunk polgármesterek többnyire, és nagyon jól működik köztünk a kommunikáció, tehát évente azért egy-két alkalommal találkozunk, kötetlenül beszélgetünk, néha a kötetlen környezetben, különböző gyűlések és egyebek mellett azért kötetlen környezetben is elmegyünk egyet közösen, megbeszéljük a dolgainkat, ki ilyen olyan gondokat, hogy menedzsel le. Ez valamelyes mindjainkat egy kicsit motivál, stimulál az, hogy előre haladjunk. Tehát nem úgy kell képzelni, hogy állandóan kommunikálunk
egymással. Szóval nem rivalizálás semmiképp.
Nem. Tehát
12 esztendő, most már úgy belekalkulálom a most elstartolt mandátumot is. Az azért egy jó nagy adag idő egy ember életében. Van-e annak esélye, hogy Demjén István egy adott pillanatban telítődik, és azt mondja, hogy én már annyit voltam polgármester, hogy már szeretnék másban is mesterkedni. És most, ha nem is árulj el, hogy miben, mert gondolom, hogy azért vannak B-tervek időnként, illetve biztosan vannak, de hogy ez reális perspektívája, hogy egy adott ponton nem azért, mert nyűgös, hanem azért, mert egyszerűen az ember egyfajta munkaformát, ha művel egy bizonyos ideig, közben jön egyfajta monotónia, egyfajta szokás, egyfajta nem biztos, hogy kényelmes vagy komfortérzetet nyújtó rutin, és akkor azt mondja, hogy váltani kéne.
Megmondom őszintén, hogy igen, ez mindig ott van a levegőben, hogy váltani kéne. Az elmúlt időszakban is benne volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Én mindig azt mondom, hogy ez nem egy nyugdíjas korig. Nem egy nyugdíjas állás, tehát nem innen fogok én nyugdíjba menni, egyértelmű, nem is szeretnék.
Azért voltak már polgármesterek, akik azt mondták, hogy nem, és a hetedik mandátumokat tapossák úgy, hogy persze, hát itt a megyében is Galota Szent Király esete, egy sajátos történet a Póka polgármester úré, de hogy nem csak az ővé, tehát azért van az országban, vannak ilyen maratoni távokat futó elöljárók.
Tehát ez mindig benne van a levegőben, hogy váltani, mikor váltani.
40 éves korára Demjén István lehet, hogy összegez, leltárt készítés időnként, ugye elgondolkodik, hogy akkor hogyan másként, vagy érdemes-e másként. Ez nem csak egy szilárdsági jellemvonás, hanem ez a korból is adódik, hogy vannak stációk, amikor megállunk.
Igen, tehát ezen mindig elgondolkozunk. Mikor családja van az embernek, és ez egy olyan szakma, olyan hivatás, ami eléggé embert próbáló, és családot próbáló, azért nem egy 8 órás munka, amit hazamentél, leteted a munkát, és csak a családdal foglalkozol, hanem itt rengeteg olyan helyzet van, amikor talán vagy a családtól, és azért elgondolkozol, hogy most ez a család rovására megy, kell-e váltani, vagy nem. Mindig ott van a levegőben az, hogy most már elég, pláne egy nehéz nap után, akkor mindig benne van a levegőben, de az mindig erőt ad, hogy látod, hogy egy újabb megvalósítás megvan, ott van, örül a közösség neki, és aztán bizonyára, amikor lesz egy olyan utánpótlás, akkor azt mondom, hogy akkor most már elég.
Az lesz az a pillanat, amikor a történelem tanár vagy történelem szakos Demjén István megírja Szilágy Balla helytörténetét, vagy újraírja. Ez érdekes lenne, mert része is ugyanakkor ennek a történetnek.
Ott van a levegőben, igen, gyűjtöm az anyagot, nem mondom, hogy nem, tehát a történelem az még mindig a szívem csücske, gyűjtöm az anyagokat, gyűjtöm, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz.
Hát biztos, hogy a legjobb évjáratú ballai bort, ha az ember kidugaszolja, leteszi az asztalra, mellé a jegyzeteit, akkor az egy szakmailag, meg lokálpatrióta szempontból is egy kellemes időtöltés, amikor elkezdi a múltat is rendbe rakni, a kronológiát kiegészíteni, és hát valószínű, hogy lesznek még falunapok, ahol akár egy ilyen kiadványt is lehet majd lanszálni. Demjén István, köszönöm a beszélgetést, legyen jó mandátum, sok jó szürettel, és aztán majd meglátjuk, hogy 4 esztendő múlva a hordók, a mindenféle egyéb megtelt és telítésre váró edények hogy állnak, megint vonalat húzzunk, és megint összegzünk, és talán megint tovább lépünk. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.